Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Egyenlőnek mondott esélyek valójában egyenlőtlenségek az önkormányzati választásokon. Falusi Norbert a kecsap.hu-tól a kecskeméti, Vej Zoltán az egriszín.hu-tól az egri, Huszka Imre a kaposté.hu-tól pedig a kaposvári helyzetről számol be. Anomáliák és elképesztő történetek következnek. Falusi Norbert van itt Kecskemétről. Hú, annyira izgalmasak különben ezek a történetek, amelyek arról szólnak, hogy hol, mi, két indít, nem indít, ki mit csinál, melyik városban, és nagyjából nincsen két egyforma helyzet. Kecskeméten most hogyan fordultok rá június 9-re, mármint ami az önkormányzati választásokat illeti?
14 választókörzet van Kecskeméten, viszont nagyon sok szervezet fog indulni a kecskeméti választáson, úgy néz ki, ha és amennyiben sikerül teljesíteniük a minimum elvárást, hogy összegyűjtsék a megfelelő számú ajánlást.
Az mennyi különben?
A polgármesternek 500 érvényes aláírást kell gyűjteni, amit tudunk már, hogy a Fidesz polgármester jelöltje, a regnáló Szemerényi Patrik Klaudia már össze is gyűjtötte, illetve a másik ellenzéki pártok részéről már hallottuk, hogy megvannak, de ők még hivatalosan nem jelöltek. Az egyéni választókerületekben pedig átlag 60 ajánlást kell összegyűjteni, hogy valaki hivatalosan is jelölt legyen.
Hát ez azért nem tűnik olyan soknak, vagy igen?
Nem tűnik, de nem lesz könnyű, hiszen azt szokták mondani, hogy nem lehet a belvárosban a flaszteren összegyűjteni az ajánlást, hiszen Kecskemét nagyon nagy külterülettel rendelkezik, és az ajánlás sokszor a külterületi homokos területekről nem érkezik be a belvárosba, tehát azért a pártoknak, a jelölteknek keményen terepen is kell dolgozniuk.
Megteszik?
Egyelőre úgy néz ki, hogy igen, amit mi látunk, hiszen követjük a különböző pártoknak, szervezeteknek, a jelöltjeinek a mozgását. Az ellenzékiek döntően standolással kezdték az ajánlásgyűjtést, belvárosban, piacon, bevásárlóközpontokban, illetve most már látjuk, hogy a különböző városrészekben is elkezdte kopogtatni, csöngetni. A Fidesz a hétvégén viszont láthatóan inkább konkrét címekre ment, hiszen ugye ez nem tiltja semmi törvény, de az látszik, hogy a Fidesz a különböző frissített listáiból tudta prezentálni a megfelelő számú ajánlást. Ők most már látjuk, hogy jelen vannak az utcán, de ők egyébként már leadták az ajánlásaikat, illetve most már hivatalosan az összes 14 képviselők és a polgármester jelöltjük is nyilvántartásban van véve.
És a Fidesz emberről nincsen törés?
Azt látjuk most, hogy a Fidesz nem változtatott, tehát a polgármester jelöltjük a 2014 óta regnáló Szemerényi Patrik Klaudia. Ami némi változás van, hogy a sorban viszont 4-5-6 új nevet is láthatunk a jelöltjeik között, ők részben fiatalabbak, viszont eddig még ők nem vettek részt nyilvánosan a Fidesz kampányában, de őket azért azt látható, hogy a közpénzből fenntartott önkormányzati sajtó megfelelő formában propagálja, ellenben azért az ellenzéki vagy a kihívókról nagyon-nagyon kevés minimális információt kaphatnak az újságolvasók az önkormányzati sajtóból, de a ketchup viszont itt van, és arra törekszünk, hogy minden jelöltről, kormánypárt és nem kormánypártról, minél több információt megosztunk.
Olvasgattam a ketchup.hu-n, hogy kik indulnak és milyen törésvonalak vannak az ellenzékbe. Őszintén szólva, hogyha most kéne vizsgázni belül, akkor nem tudnám őket felmondani. Tehát mi a fő probléma, vagy hogy kell leírni mondjuk a kecskeméti, Trebács-Kiskun-megyei ellenzéknek a sztoriát, vagy a fő csapás irányát, vagy pedig konfliktuszónáját?
A 19-es választáshoz képest jelentős változás van Kecskeméten. Kettő mondatban, ami volt 5 évvel ezelőtt, akkor két pólusú volt a kecskeméti politikai paletta, volt ugye a Fidesz-KDNP szervezet indulása, illetve a másik oldalon pedig 5 párti, tehát DK, MSZP, LMP, Momentum, DK jelölése volt, és létrehozták a Szövetség a Híres Városért Ernyő szervezetet, tehát alapvetően az 5 ellenzéki párt ebben a formációban indult, ez izgalmas volt, kecskemétiek számára, hiszen akkor ténylegesen egy változás történt 2010-14-hez képest, hiszen 19-ben az addigi 60-70%-os fideszes többséget tulajdonképpen sikerült egy 51%-ra lecsökkenteni, és a kecskeméti közgyűlésben fele-fele arány alakult ki, maradt a Fidesz többségben, a közgyűlésben, illetve a polgármesteri székben is, de a 14 választó körzetből 6-ban az ellenzékiek nyertek mandátumot, egyéni mandátumot, és a listáról is 3-3 helyen osztottak. 24-ben viszont most azt látjuk, hogy számos új szervezet van. A Szövetség a Hírösvárosért Ernyő szervezet tulajdonképpen három felé szakad. Tavaly augusztusban Dobos József volt MSZP-s képviselő, lépett ki a szövetségből. Ő, aki most létre is hozott egy új formációt, ők a civil összefogás városunkért egyesületben indul, ők 10 körzetben indulnak és polgármesterjelöltet is állítanak. A Jobbik és a Momentum is kilépett a szövetség szervezetéből. Érdekesség, hogy ők nem fognak látszani a szavazó lapokon, hiszen ők a választani jövőt, Kiskun Lokálpatrióta Egyesületet támogatják, 10 körzetben indulnak, polgármester jelöltet állítanak, viszont így a Momentumosok és a Jobbikos szavazók viszont nem fogják látni a pártjaikat a szavazólapon, és ugye a harmadik szervezet az megmaradt a Szövetség a Hírösvárosért Egyesület nevében, ott viszont az LMP-DK-MSZP és a Párbeszéd együttműködésben indulnak, ők viszont 13 körzetben indítanak jelöltet, és szintén önálló polgármester jelöltet állítanak.
Hát mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy én megtanuljam fejből ezt a listát, csak annyit mondj meg, hogy ez mennyire játszik a Fidesznek a kezére. Ez azért nagyon rosszul hangzik, amit most mondtál abból a szempontból, hogy az ellenzék semmiféleképpen nem fog tudni olyasmit felmutatni, amiben azt mondja, hogy igen, itt most letettem valamit az asztalra, és legalábbis kapja össze magát a korábbi vezetés, és gondolja át, hogy mit fog csinálni.
Az ellenzéki listákat még megspékelem 2 indulóval, hiszen a Mi Hazánk is önállóan indul, 14 körzetben önálló polgármester jelölte, és a Kutyapárt is jelezte, hogy elindul, ők 10 körzetben gyűjtik az aláírást. Ugye itt ezeknél a pártoknál mindig az a kérdés, hogy képesek-e ugye a minimális ajánlást összegyűjteni. Viszont összességében ez azt jelenti, hogy a szétaprózódott ellenzéki térfél jó esélye azért a Fidesznek kedves, hiszen vannak nagyon erős kormánypárti körzetek hagyományosan, ahol azért a meccs majdnem, hogy már eldőlt. Viszont így, hogy sok ellenzéki jelölt lesz olyan körzetekben, amit például 2019-ben az ellenzék sikerrel vett, ott lesznek csatatérként azért azt elmondhatjuk, ezek a körzetek akár nyerhetőek is, de ez biztosan kell ahhoz, hogy az országos politikai hangulat mennyire fog érződni Kecskeméten, tehát ezt gondolok arra, hogy mint a fideszes szavazók kellő mennyiségben mennek el, vagy esetleg olyan most a Fidesz országos megítélése, hogy mondjuk azt mondják, hogy otthon maradnak, ez 19-ben egyébként jellemző volt Kecskeméten, ez az ellenzéket segítette, és hát persze az is a másik kérdés, hogy ezek az új kecskeméti szervezetek, akik egyébként most alakultak, tehát nem is ismerték őket meg a választók az elmúlt hónapokban, hiszen most jelentkeztek be, hogy ők mennyire lesznek képesek mozgósítani. Az is egy fontos kérdés, hogy mondjuk, ha mozgósítanak, akkor ugye az elegendő-e, hogy mondjuk arra alapoznak, hogy mondjuk a pártpolitikából való kiábrándultakat próbálják megszólítani. Ilyenek azért hallani, hogy arra próbálnak építeni, hogy majd ez segítheti a mozgósítást. Ezek ugye olyan kérdőjelek, amik majd mi a következő héten eldőlnek, hiszen még van egyébként a polgármester jelöltek között még 2 független, és akik szintén nem ismernek a választók, de most jelen például 7, összesen 7 polgármester jelölt is van Kecskeméten. Tehát azt lehet mondani ezt, hogy van demokrácia, de azért azt viszont az egyenlő esélyek, ha az, hogy bemutatkozzanak a pártok, az viszont nincsen meg. Itt még egyszer ki kell hangsúlyozni, hogy a Kecsap minden egyes szervezetnek a sorszakasztatóra elmegy, be is mutatjuk a jelölteket, viszont az meg látszik, hogy a pösztényzől fenntartott önkormányzati sajtóban viszont nem kapnak egyenlő hangsúlyt egyelőre az induló szervezetek.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Vej Zoltánnal beszélgetek Egerből, egriszin.hu. Úgy tűnik, mintha Eger egy ilyen, hát nem tudom, fővárosa lenne az országnak a Tiszapárt ottani megvétele miatt, de persze nem ez a legizgalmasabb dolog, hanem az, hogy Eger azok között a települések között szerepel, ahol az ördög se tudja, hogy ki az, aki indul és nem indul.
Hát igen, legalább 10 jelölt van, most már aki átvette az ajánlóíveket a polgármesteri tisztségére, aki elindul. Hát ebből 6 kormánypárti kötődésű, hogyha a Mi Hazánkat is ebbe vesszük, egyébként pedig 5 az viszont nyíltan fideszes gyökerű. Tehát a Fidesz mostani frakcióvezetője indul el a Fidesszel szembe, a Fidesz volt frakcióvezetője indul el a Fidesszel szembe, a Fidesz elindul a Fidesszel, és akkor még van 2 olyan jelölt, akik valamikor fideszesek voltak, vagy Fidesz szimpatizánsok, és ezt nem rejtették véka alá. Úgyhogy ez az egyik oldal, a másik oldalon pedig hát ott van a Kutyák, Domán Dániel, aki ugyanazt csinálja, amit Kovács Gergő Pesten, hogy álhatatosan buldog módjára derítette eddig ki a közpénzek eltűnését, illetve hát ott van az ellenzéknek az utolsó pillanatban bejelentett közös jelöltje, Pál György, aki hát szocialista képviselő volt korábban, most a Momentum támogatja, ahogy egy korábbi szocialista jelöltet is ő támogatott, de ő visszalépett.
De a DK is ott van, nem?
Az ellenzék az tulajdonképpen egy egységbe beáll, DK, Momentum, Párbeszéd és az MSZP, de a ellenzéknek így is hát elég nehéz dolga van, mert hát közben a DK szétrobban, nem értettek egyet, és hát most igazából mindenki darabokban van, de hát ezt ugye már tudtuk, hogy Egerben egy igazi roncsderbi zajlik, vagy hát rúgos futam, nem a kiminek nevezi. Úgyhogy most ez a helyzet, jelenleg fogalmunk sincs arról, hogy lesz meg a többség, itt néhány portál indított szavazást, és hát várhatóan körülbelül mindenki szétszavaz. Tehát 11-12%-kal satszoljuk így néhányan a kollégák, hogy annyival már lehet polgármester Egerben valaki, hogyha szerencsések a csillagok.
Hát igen, de akkor milyen képviselőtestület áll majd mögötte?
Ez meg a másik kérdés. Még az is megesett például egyik választókerületben, hogy a fideszes jelölt nem vállalta a Fidesz támogatását, tehát független jelöltként indul, és hát mögé rakták, hogy a Fidesz logó, tehát a bogárgyűjteményben ott van, de egyébként a szórólapjain nincs rajta, hogy Fidesz támogatás. Az ellenzékkel ugyanez a helyzet, hát van olyan hely, ahol nem is sikerült neki jelöltet találni. Tehát a casting az folyamatos. Talán a kutyák azok, akiknek sikerült mindenhol jelöltet állítaniuk, meg ezek a maradék Fidesz pártok, akik különböző egyesületek nevén, tehát ilyen helyi pártokat alapítottak az utolsó pillanatban. Egerér, most csak Egerér, civilek Egerér, nem tudom már mik a neveik, mert már meg lehet jegyezni őket, ők állítottak még így jelölteket.
Felmérések biztos nincsenek, legalábbis kompetensek biztos nincsenek, de mik a háztartási pletykák arról, hogy ki merre?
Tudjuk, hogy a polgármesternek nagyon nagy az előnye ebben a helyzetben, hiszen hogyha szétszavaz mindenki, akkor a már hatalmon lévőt, azok, akik utoljára a fülkében döntenek, az ő neve ugrik be. Hát azt mondják az elemzők, hogy ez egy olyan 8-10, de akár több százalékos előnyt is jelent, csak azért, mert regnál. Na most egy ilyen helyzetben sokat számít, hogyha így szétszavaz mindenki. Úgyhogy kétség kívül esélyes Mirkóczki Ádám is, akiről egyébként a napokban újabb hangfelvétel szivárgott ki. Tényleg úgy tűnik, hogy bárki a polgármesterrel, aki beszél, az mind magával visz egy felvevőt. Itt épp egy illúzionistát és egy DJ-t akar megölni.
De Dominik Levezlomast és Danny Blumentalistát akarná megölni, igen?
Igen, DJ Dominik. Na hát ugye Várkonyi Attikát nem tudom, hogy rászolgált erre.
Majd a közmédia megvédi.
Nem is gondolta ő ezt komolyan, hát ott a lányok előtt villog, szóval nem. Csak hogy ilyen szintű ezzel, csak azt akarom mutatni a kampány. De van sokkal durvább is, ott viszont az már egy okirathamisításnak is lehet, hogy beillik, amikor a bíróság előtt azt állította, hogy ő nem kötött szerződést egy ügyvéddel, majd egy másik helyről egy portál, aki ezt megpróbálta kiperelni az önkormányzattól, az megszerezte ezt a szerződést, amit kötött. Tehát ott mindenféleképpen a hamisan beszélt a bíróság előtt a polgármester. De hát ezt tudjuk, most már 330 valamennyi valaki jegyzi ezt azoknak a határozatoknak a száma, amiket a polgármester egyszerűen nem hajtott végre. Tehát a közgyűlés megszavazta, majd a polgármester azt mondta, hogy ő ezt nem hajtja végre, mert úgymond Eger ellenes. És hát ezek úgy tűnik, hogy ő egy személyes vezetést így képzeli el, hogy az ő döntéseit végrehajtja, hiszen meghozza őket, a közgyűlés döntéseit pedig nem hajtotta végre. És hát ez persze a kormányhivatalnak eddig szava sem volt. Szóval a polgármester ilyen háttérrel is még mindig esélyese a választás.
Aki egyébként sokáig lebegtette azt, vagy majdnem a legvégéig lebegtette azt, hogy végül indul vagy nem indul, még csak annyit mondj meg kérlek, hogy hát ez a nagyon-nagyon hosszú lista, csak a polgármester jelöltekből szerinted szűkülhet, tehát lehetnek-e visszalépések ide-oda, amoda?
Hát ugye ez feltételezne bármiféle racionalitást és józanészt, és hát erről már többször beszéltünk, hogy az a kiválasztási mechanizmus, az a kontraszelekció, hogy ma már tényleg csak politikai kalandorok, néhány nagyon elszánt, elkötelezett demokrata, illetve címeres gazemberek próbálnak így a közélettel foglalkozni. Hát ez azért előrevetíti, hogy nem az a kompromisszumkész, és hát a közjót szem előtt tartó társaság fog majd leülni egymással egyeztetni bármelyik oldalon is. Az egy másik kérdés, hogy hatalmi szóval talán a kormánypártnak még van olyan ereje, és van annyi lófeje, hogy megoldja ezt a problémát. De őszintén szólva én úgy látom, hogy most mindenkinek kisebb gondja és nagyobb ennél, tehát mindenki túlélésre játszik. Még egy érdekesség, amit el kell mondani, és szerintem az is egy országos jelenség, hogy ellenzéki plakát szinte nincs kinn, a fideszes jelölt viszont az összes helyet teleplakátolta, amit lehet, az összes lámpavason ő lóg már, mint vagy a képe, és hát az önkormányzat ellentétben az elmúlt 30 vagy 20 valahány évvel nem rakott ki plakátolásra alkalmas paravánokat a kampány ideje alatt, tehát még az sincs, hogy a jelöltek ott plakátoljanak. Hát ez teljesen egyértelművé teszi, hogy ez a választás sem lesz abban az értelemben szabad, hogy a választás lehetőségét azt nem teremtik meg a polgároknak.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Huszka Imre van itt a kaposté.hu-tól. A címét idézem annak, amit küldtél nekem, hogy Szita Károly kampányolással vádolja a közgyűlési ellenzéket. Hát ez egyébként tényleg egy komoly vád egy kampány idején. És hogy ő hónapok óta gőzerővel kampányol, hogyan?
Igen, valóban ez a helyzet. Sajátos mondhatni ez a kaposvári közgyűlésnek a táncrendje, hogy úgy mondjam, mert a Szita Károly, aki egyébként tényleg minden létező kampányeszközbe vetett most már, de nem csak most, amikor hivatalosan elkezdődött a kampány, hanem már jóval korábban, az ellenzéknek, szorványos ellenzéknek, kaposvári ellenzéknek a közgyűlési megszólalásait minden egyes alkalommal itt a közgyűlési közvetítésben látható volt, azzal torkolta le, hogy hát képviselő úr, akkor ezt meg tudjuk a kampánynak, ezt csak azért mondta, mert most kampány van, és így tovább, és így tovább. Ugyanakkor általában a közgyűlés elején szokott mondani egy ilyen 35-40 perces siker viadal kiáltványt, hogy éppen milyen fantasztikus sikereken van túl Kaposvár az elmúlt hetekben.
Mi a legbüszkébb?
A legbüszkébb most, azért legyünk őszinték, az 5 évvel ezelőttihez képest szerényebbek az eredmények. Sikerült a Kaposvár zöld területeit rendbe tenni, de igazából olyan nagyon nagy aknafedlapokat sikerült például a főbb útvonalakon színbe hozni, de nincs ilyen, hogy felújított színház átadás, intermodális közlekedési központ átadás, mint ami 5 évvel ezelőtt sorozatban volt. Most ilyen kisebb eredmények vannak, és hát természetesen a gazdasági eredményeket próbálták így kidomborítani itt a pillanatnyi, tehát ezen a közgyűlésen, és ebből adódott aztán némi vita, mert hogy a Kaposvárnak virágzik a gazdasága, Kaposvár nagyon jól teljesít gazdasági téren, ellentétben a Dél-Dunántúllal, amely
és az ős ellenséggel Pécssel?
Hát igen, igen, ez volt tulajdonképpen az, ahol ez az egész kibukott, és ami miatt azért utána kellett néznem a statisztikáknak, tényleg hozzáférhető számadatoknak. Az egyik ellenzéki képviselő, Pintér Attila kérdezte meg, hát ő a MATE gazdaságtudományi tanszékén oktató is, általában ő szokta feltenni ezeket a gazdasági kérdéseket, hogy Kaposváron a gazdaság teljesítménye az meglehetősen alacsony, és ezt nem más ismert el, mint Navracsics Tibor. Igaz, ő Dél-Dunántúlról beszélt, de hát abból nem lehet kivenni Kaposvárt, hogy Navracsics Tibor szó szerint azt mondta, hogy Dél-Dunántúl az elmúlt 30 évben a legnagyobb vesztese a gazdasági fejlődésnek.
Itt van az orrom előtt egy általad átküldött táblázat, amely azt táblázolja, hogy mekkorák voltak 23-ban a helyi iparűzési adóbevételek a megyei jogú városokban, ugye maradjunk Pécsnél és Kaposvárnál, benne van a 22-es is, és bizony azt írott, hogy Pécset 16,2%, Kaposvárot pedig 5,4% ez a bevétel, és Pécs ehhez képest még abban különbözik Kaposvártól, hogy több mint 500, vagy majdnem 5%-ot nőttek az iparűzési adóbevételek, Kaposvárot pedig valamivel több mint 1%-ot, szóval ezek azért számok.
Így van, arról nem beszélve, hogy amikor ezt az összehasonlítást Szita Károly megtette, akkor ő egy főre eső iparűzési adóbevételről beszélt, amit, hát akkor én kiszámoltam a legfontosabbakat, és hát kiderül, hogy ebben Kaposvár jócskán elmaradt Pécstől, de még mielőtt ezt kielemeznénk, az volt a legszebb szóvirág a Szita Károlynak, hogy hát valóban hanyatlik a Dél-Dunántúl, és valóban nagyon rossz gazdasági helyzetben van, de ebben a hanyatlásban Kaposvár egy zöld sziget, meg még a Balatonpart is egy zöld sziget, meg Paks, Pécs viszont gyenge. És akkor indult el ez a gondolat bennem, hogy ennek azért ezeknek a számoknak nézzünk utána, és tényleg az a helyzet, hogy Kaposvár gazdasági teljesítményével kapcsolatban azt állította Szita Károly, hogy az első 20-ban vagyunk. Na most ez sem igaz.
Mert a megy- De milyen első 20-ban? Hát tehát hány megyei jogú város van?
A megyei jogú város 25 megyei jogú várost tartanak most. Nyilván ebben volnánk az első 20-ban. Sajnos ez sem igaz, mert nyilván nem lehet összehasonlítani egy 200 ezeres Debrecent egy 30 ezeres Bajával mondjuk. Bruttó adóbevétel szempontjából, hát nyilván ki kell számolni az egyfőre elsőt, és akkor itt jött a csavar, hogy nem vagyunk az első 20-ban, hanem 22-dik, és csak Érd, aminek egészen speciális a helyzete, valamint Hódmezővásárhely és Salgótarján van mögöttünk. Pécs viszont a középmezőnyben van. Tehát egész egyszerűen valótlanságokat állít Szita Károly rendszerint és rendre a közgyűléseken. Sajnos azt kell mondanom, hogy a legnagyobb baj ezzel az, hogy nincs, aki megcáfolja. Ugyanis a közgyűlési ellenzék nem alkotott egy frakciót, öten vannak, hárman alakíthatnának egy frakciót, de mivel különböző pártoknak a tagjai, ezért az én kérdésemre azt válaszolták, hogy semmi értelme a frakció alakításnak. Szerintem meg az van mögötte, hogy nem akartak frakciót alakítani, nehogy valamelyikük kiemelkedjen frakcióvezetőként a többi között, ugyanis ő hozzászólhatna, és rendszerint elmondhatna azt, hogy tisztelt polgármester úr, ezek a számok köszönő viszonyban nincsenek a valósággal.
Tisztelt polgármester úr, most újraindul a választáson?
Igen, természetesen újraindul. Minden kampányeszközt felhasznál. Az a nagyon érdekes, ilyeneket például, hogy azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt például elkísérte a városfizet óvodásoknak Pécsen állatkerti belépőt, és akkor elkísérte az óvodás csoportokat. Tehát ilyen kampányeszközök is vannak, azon kívül természetesen minden létező módon. Érdekes, hogy a várost ellepő közepes nagyságú plakátokon, amelyek a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő reklámcég buszmegállóiban megtalálhatók, egyáltalán nincs ott, hogy Fidesz. Az van rajta, hogy Szita Károly a városért, és még a Fidesz logó sincs rajta. Ez az új időszámítás és az új időknek a szele, hogy akkor most ilyen indirekt és burkolt módon ezt a párt logót már lefelejtjük. És úgy tűnik, mintha Szita Károly civil lenne, miközben természetesen fideszes.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Falusi Norbert a ketchup.hu-tól, Kecskeméttől, Vej Zoltán az egriszin.hu-tól, Egerből, Huszka Imre pedig a kaposté.hu-tól, Kaposvárról számolt ma be a műsorunkban. Leocki Mirjam szerkesztőtársammal együtt köszönjük a figyelmüket. Jövő héten is itt leszünk, viszont hallásra, Józsa Mertet hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.